alapján sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ma nagypéntek van, az egyházi év legcsendesebb napja. Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Az egyház ősrégi hagyomány alapján ezen és a következő napon egyáltalán nem mutat be szentmise áldozatot. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök főpap mutatta be áldozatát a keresztoltárán. A Jézust jelképező oltár teljesen dísztelen, nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya. Az egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt. A nap folyamán a templomokban elhangzik a lamentáció, és a hívek keresztúti ájtatosságot végeznek. Az Egri Bazilikában az Úr szenvedésének ünneplése 15 órakor kezdődik, Ternyák Csaba egriesek vezetésével. A szertartást élőben közvetíti a Szent István Rádió. A jövő évi költségvetés a békére épít, joggal nevezhető békeköltségvetésnek, és a legnagyobb kedvezményezettjei a gyermeket nevelő családok, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, bíznak abba, hogy a világgazdasági és a világpolitikai helyzet változása, elsősorban a béke megteremtése a gazdasági növekedésben is jól látható lesz. Ezért a jelenlegi költségvetési tervezet egy óvatos tervezés eredménye, de így is lehetőséget ad mindenkinek arra, hogy egyet előre léphessen. Közölte, a 2026-os költségvetés legnagyobb kedvezményezettjei a gyermeket nevelő családok, így a már bejelentett családtámogatási intézkedések forrása is része a büdzsének. Hozzátette, jövőre is fenntartják a rezsicsökkentést és a 13. havi nyugdíjat, 13%-kal nő a minimálbér, biztosítják a korábbi ígéreteknek megfelelően a 6 havi fegyverpénz kifizetését az egyenruhásoknak, és folytatják a béremeléseket is. Mindeközben csökkentik a hiányt, az államadósságot és az inflációt, de számtalan olyan fontos részlet is van a költségvetésben, az adótörvényekben, amellyel egyszerűsödik az adórendszer, jelezte. Az Európai Unióban meg akarják akadályozni, hogy Ukrajna uniós csatlakozásáról a nép dönthessen, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely emlékeztetett arra, hogy a héten megkezdődött az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás. Minden magyar választópolgár, aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik, meg fogja kapni azt a levelet, amelyben benne van a szavazó cédula Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról, tette hozzá. A miniszter azt mondta, az Európai Unióban meg akarják akadályozni, hogy erről a kérdésről a nép dönthessen. Hozzátette, más államokért nem tudnak felelősséget vállalni, csak Magyarországért. Itt a választópolgárok véleménye a döntő és meghatározó. Közel 18 kilométeren újították fel a 3719-es számú Sátoraljaújhely Hollóháza Kéket közötti útszakaszt, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT a távirat irodával. A fejlesztés bruttó 3,9 milliárd forintos hazai forrásból valósult meg a Magyar Közút Nonprofit ZRT beruházásában, a Kolosszút ZRT kivitelezésében. A közlemény szerint az útfejlesztés nem csak a helyiek közlekedését teszi komfortosabbá, hanem a térség turisztikai megközelítését is elősegíti. A 3719-es jelű út bonyolítja le a Zempléni térség és az M30-as autópálya közötti forgalom zömét. Ezért is kiemelt jelentőségű volt több szakaszának a felújítása. A beruházásban közel 22 ezer tonna aszfaltbetont használtak fel, patkát és burkolatrázó patkát is építettek. Ezen kívül három hidat újítottak, és két nagy átmérőű átereszt is kicseréltek. A munkálatok során a teljes forgalomtechnikai jelzőrendszert is felújították, 133 kresztáblát cseréltek ki, tartós burkolati jeleket festettek fel, és a biztonságosabb közlekedés érdekében 468 méter acélszalagkorlátot és 313 útszélesség jelző oszlopot helyeztek ki. Végül az időjárásról. Dél-délnyugat felül egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, de erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és többfelé akár több hullámban számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. A déli-délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is valószínűek. A hőmérséklet napközben 14 és 22 fok között alakul. A tartósabban csapadékos tájakon számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Késő este 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésének bemutatását, ahol a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. A műsor befejező részében pedig szó lesz Miskolc avasi arborétumának következő eseményéről is. A kerekasztal résztvevői dr. Hanula Barna, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungária járműmérnöki karának egyetemi docense, Szűcs Gábor, a villanyautósok.hu szakújságírója, és Simon Péter, a Dunaautó ZRT műszaki igazgatója voltak. A beszélgetés moderátora Zay Balázs, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója volt. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Eredetileg úgy gondoltam, hogy nem fogok senkit számokkal bombázni, de éppen most fog megjelenni egy tanulmányunk egy külföldi tudományos szaklapban, ami már átment a peer review-n, tehát a lektorok ellenőrzésén, és pontosan a német zöld energia fordulatot elemeztük. Ugyanis azt tudjuk, hogy Németországban nagyon sok zöld energia van, a legtöbb Európában, viszont látszik a termelési adatokból, hogy a legpozitívabb számítás szerint is a tavalyi évben átlagosan még több mint 400 g széndioxid volt egy kilovattóra áramban, ami most egy szám, de az ötödik legrosszabb érték Európában. Csak 4 volt szocialista ország, Észak-Macedónia, Csehország, Észtország és Lengyelország tud ennél többet. Tehát valami nagyon nem működik. És megnéztük, hogy pontosan miről van szó. Németország átlagos áramfogyasztása 56 gigawatt, ugye? Ez a kiló, mega, gigatera, mindig ezresével. 56 gigawatt, a csúcsfogyasztások nem lépi át a 80-at, tehát az látszik, hogy ilyen országnak kell 90 gigawattnyi hagyományos erőmű, most amikor nem süt a nap és nem fúj a szél, hogy akkor is legyen áram, ez meg is van. Mi van még Németországban? A leállított 8,5 gigawattnyi atomerőművel együtt összesen 272 gigawattnyi erőművi kapacitás van már az országban, ami azt jelenti, hogy egy német energetikai beruházás átlagos kihasználtsága 21% alatt van. Ez iszonyatos gazdasági veszteséget okoz, és semmilyen módszertanban nem számolják jelenleg azt, hogy ez a pénz, ez széndioxid nélkül nem termelhető újra, ez a veszteség. És pontosan ezt kezdtük el pecegetni. Az 56 gigawattos átlagfogyasztáshoz most azt is tudni kell, hogy pontosan az 50 Hz-es szinusz tartása miatt 20 gigawattnyi hagyományos erőműnek mindig mennie kell. Azt tudja szépen a nagy tömegű forgógépekkel tartani ezt a harmonikus színuszt, vagyis 36 gigawattnyi megújuló fér el átlagosan a hálózatban, ha egyszerre süt a nap és fúj a szél Németországban, a 2150 gigawattot termel. Nincs hova tenni. Ez olyan extremitásokhoz vezet, hogy például a Német Szövetségi Vasút augusztusban felajánlja, hogy az elektromos váltó fűtéseket bekapcsolja és elfűti rajta a fölösleget, amit tud, mert pénzt kap érte. Tehát, hogy stabil maradjon a hálózat, ezért pénzt fizetnek ilyenkor. Szóval a vége az, hogy ez csak akkor lenne zöld, ha tudnánk tárolni, és a számítások szerint megnéztünk rengeteg irodalmi forrást, kb. 30 terawatt órányi tárolási kapacitás kellene Németországnak, hogy tényleg zöld energiáról menjen, ez feltett szándékuk. Ha 40 millió elektromos autó akkumulátora egyharmadában éppen a konnektoron lenne, és a tulajdonos megengedi, hogy kivegyünk benne áramot, az 0,14 század terawatt órával járul hozzá ehhez a 30-hoz. Jelenleg Németország összes tárolási kapacitása 0,04 század teravattóra. Tehát nem a zöld energia kiépítését kellene forszírozni, hanem a tárolási lehetőségeket iszonyatos tempóban, és az ilyen népnemzetgazdasági szinten releváns mennyiséget nem tudunk akkumulátorban tárolni, képtelenség, az akkumulátoros tárolás teteje a gigawattórás nagyságrend. A szükséges teravattóra ennek ezerszerese. És a tárolás ideje is túl rövid az akkumulátorban, szükséges az akkumulátoros tároló a rövid távú kiegyenlítésekre, amikor hirtelen rángatjuk a hálózatot, nagyon sokat segít, de a nyári napsütést nem tudjuk februárig eltenni vele. Képtelenség. Tehát körülbelül egy hét a maximális, racionális tárolási idő akkumulátorral. Tehát át kell gondolni az egész rendszert. A érdekes hír jó vagy rossz, ennyi energiát csak és kizárólag molekulák formájában tudunk tárolni, azt pedig úgy tudjuk megcsinálni, ha vizet bontunk és hidrogént fejlesztünk. Ha hidrogént el tudjuk tárolni, vagy hidrogénként, vagy szintetikus földgázként, és egyszer újból áramot kell belőle csinálni, és akkor zöld a zöld energia, csak ennek az egy tárolási körnek a hatásfoka bizony korlátos. Technológiától függően ideális esetben 50% az már a csoda, a két tározós vízi erőműennél kicsit jobb. A CCGT gázerőművekben egy ilyen körnek a tárolása mondjuk 25-40% közé esik. Tehát ezt tudomásul kell vennünk, hogy akkor lesz zöld energia, és ennyivel drágább lesz, hogyha tudtuk tárolni.
Köszönöm, és visszakanyarodva elektromos autókhoz. Lesz még egy kérdésem a végén, de van egy ide vonatkozó közönség kérdés, hogy a hidrogéncellás, illetve a hidrogén meghajtású járművek nincsenek esetleg közelebb a fogyasztói igényekhez?
Folytatom egy lendületből. Személyautó méretben jelenleg nem látszik a költsége, a töltőinfrastruktúra és sok minden miatt. Tehát úgy néz ki, hogy megnézzük, hogy ki mit gondol, hány kilowatt átlagos teljesítménnyel megy Budapesten egy személyautó, igazi városi üzemben. 6-7 kilowatt, ez a városi ciklusnak az átlag teljesítménye. Ezért tudunk akkumulátorral menni, mert pici az átlagos teljesítményfelvétel. A busz már 50-60 kilowattal megy, már nyűgösebb, ott már jobb a tüzelőanyagcella. A kamion kint az autópályán pedig 150 kilowattal, ott egyértelmű, hogyha hidrogén, akkor is inkább a belső égési motora az esélyes. Tehát ez a teljesítmény szintektől függ, hogy egy nap milyen átlag teljesítménnyel hány órát üzemel a jármű, és ilyen szempontból a személyautó nagyon egyszerű, és nem nagyon éri meg tüzelőanyag cellával. A nehezebb SUV-k, tehát ez a felső kategória, amikor 2-3 tonnát mozgatunk, ott már esetleg felmerül.
Érkezett válasz reakció is, illetve két kérdést összevonnék, hogyha ilyen kevés az áramfelvétel az elektromos autóknak az egész rendszerbe, akkor miért olyan problémás, hogyha egyszerre töltik bármilyen időpontban az elektromos autókat, illetve hogy itt hibridet írnak, de gondolom a plug-in hibridre gondol, hogy ez miért nem megoldás. Elvileg megoldható technikailag, hogy városba csak árammal tudjon menni, és országúton már élvezi a belső égésű előnyét, tehát ez a két kérdés.
Hát én azt gondolom, hogy az előbb elektromos energiatárolásról beszéltünk, nem pedig felvételről, ez egy nagyon fontos különbség. A felvételnél az a probléma, amikor a csúcsra teszünk rá a csúcsot, az egész egyszerűen nyűgös. Tehát, hogy ott olyan hatások vannak, amiket nagyon nehéz kimozogni. A másik pedig, én nem tudom, én személy szerintem nem beszéltem arról, hogy a plug-in hibrid nem megoldás, de szerintem egyikünk se. Arról beszéltünk, hogy a különböző hajtásmódok, különböző felhasználás sokat tudnak kiszolgálni. A plug-in hibrid egyébként akár jó is lehet. Az én fejemben, amit én elmondtam, talán az, hogy ez a soros hibrid hajtás az, ami, illetve úgy mondtam el, hogy elektromos hajtás vagy villanyhajtás lesz szerintem, és hogy az energia miből jön, az a kérdéses az én fejemben, hogy az akkumulátorban lesz, vagy egy belső égésű motor lesz ott, és talán ez az az irány, amiben nem vagyok teljesen szakértő, de az Unió egyébként mozgolódhatna is, hiszen amit elfelejtünk, hogy hagyományosan egyébként mi miben voltunk jók, most mindig azt mondjuk, hogy mi vagyunk rosszak, és mi vagyunk lemaradva, de az Európai Unió az autógyártás egyik fellegvára. És amiben behozhatatlan előnye van vagy volt, az pont egyébként a belső égési motor fejlesztés. Az a különbség a soros hibrid hajtás és a korábbi normál belső égésű motorok között, hogy ott gyakorlatilag állandó terhelésváltással próbáltuk meg egy benzin vagy egy dízel motorral megoldani a különböző igényeinket. Gyorsítunk, lassítunk, az mondjuk a fék dolga, hirtelen padlógázzal megyünk, 90-nel megyünk állandó tempón. A soros hibrid hajtásnál viszont ugye a belső égésű motor az kizárólag egy generátort hajt. Így gyakorlatilag egészen más kihívások vannak. Lehet, hogy elég egy olyan munkapont, ahol ez a belső égésű motor nagyon jól üzemel, akár 40% fölötti hatásfokkal is, és nem lesz akkora rángatás benne, mint amit most adunk neki, amikor itt kimegyünk és hidegen megküldjük mondjuk, vagy ki akarunk gyorsítani, be akarunk sorolni, és a plug-in hibrid ehhez szerintem jól tud csatlakozni, és az is egy nagy kérdés, ha már a plug-in hibrid bejött, hogy mondjuk a mostani plug-in hibrid verziós autókba olyan 20 kWh energiát tudunk az akkumulátorba eltárolni, ami egy teljesen észszerű dolog, hiszen az átlag közlekedést tökéletesen kiszolgálja, ez 100 km-re bőven elég. Minek vigyünk akkor 80 kWh akkumulátort magunkkal?
Szóljak hozzá, ez egy nagyon jó kérdés. A plug-in hibridnél az egyik része az, hogy mindent elszúrtunk, amit el lehetett. Tehát egyik része az, hogy az átlagos plug-in hibrid is flottaautó, a vezető kap egy üzemanyagkártyát, korlátlanul tud tankolni, és nem kap hozzá áramkártyát, és nem szereti összepiszkolni a kezét a kábellal, pláne ha esik az eső. Tehát ez már nem jó. Kihagytuk azt a lehetőséget is, hogy mondjuk a London belvárosában geofencinggel el lehet érni, hogy egy plug-in hibrid, ha bemegy, nem is tud bekapcsolni a belső égési motort, mert letiltja a komputer. Tehát ezek mind megoldható lépések, egyébként úgy néz ki, hogy jön. Kínában jelenleg pont a plug-in hibridek piaca bővül nagyon erősen, és ha megnézzük a piaci oldalt, itt másszor hivatkoztunk rá, azért érdemes megnézni, ugye a friss hír volt, hogy a Volkswagen nyeresége 64%-kal esett vissza idén, a Toyota megduplázta a nyereségét. 27 milliárd euró nyereséget termelt a Toyota, és ezt mind hibrid járművekkel. Tehát úgy néz ki, hogy jelenleg az ő piaci stratégiájuk kezd gyümölcsöt teremni, és pontosan azt tudják szállítani, amit sokan képesek megvenni, és valahol racionálisan használni.
Van egy kérdés, valaki nagyon aggódik az autóipar miatt, az autómegosztási vállalkozások terjedése okán, hogy mennyire rontja jövőben az autóvásárlást az, hogy egyre több autómegosztó van, tehát egy városi embernek a számítások szerint nincs is szüksége saját tulajdonogépjárműre, viszont ha több ember használ egy járművet, akkor jóval kevesebb kell. Tehát lehet arra számítani, hogy ez pár évtizeden belül masszívan csökkenti a bevételét a cégeknek.
Erre válaszolok én. Jelenleg azért az a helyzet, hogy az autó megosztók túl sok nyereséget nem tudnak termelni. Sőt, kimerem mondani, hogy a legtöbb veszteséges. Az egy megint egy racionális kérdés, hogy egyébként mennyit használjuk az autót, és ha megosztanánk másokkal, akkor egyébként az autónak a kihasználtsága milyen jó lenne. És az is egy másik kérdés, hogy nagyon sok olyan kutatást, elemzést olvastam én is, hogy a mostani fiatalok egész egyszerűen nem akarnak autót. És ez jól látható is, egyébként, hogy jogosítványt se szeretnének szerezni. De Nagyon sokszor én azt tapasztalom, hogy amikor egyébként eljutnak egy bizonyos korba, vagy jön a gyerek, akkor olyan logisztikai feladatok elé néznek, amikre korábban nem számoltak, ezért az autót megveszik. Tehát én azt gondolom, az, hogy autót szeretnénk, az nyilván függ attól is, hogy milyen az infrastruktúrája az adott városnak, ahol élünk, milyen igényeink vannak, de ha ezen nem változtatunk a mostani tömegközlekedésen, a szokásainkon, stb., és én nem látom most a gyökeres változást, akkor bizony egyébként eljön az a kor mindenki életében, amikor egy saját autót szeretne. Nem biztos, hogy tulajdonolni, lehet, hogy leasingelni szeretné, de egy olyan autót szeretne használni, ami ott áll az ő ház előtt, és ő ül bele szinte minden nap.
Rövid távon én az autómegosztókkal kapcsolatban azt látom problémának, hogy nem a saját autóból ülnek át az emberek, hanem tömegközlekedésről. Tehát pont azok használják ezeket az autókat, akik amúgy felszálltak volna a metróra.
Köszönöm, és akkor én az ilyen záró kérdésem, hogy milyen autót fogunk vásárolni másfél évtized múlva, vagy hogyan fogunk közlekedni, hogy látják a jövőt?
Milyen autót, mint mi fogja hajtani?
Nagyjából igen, de bármilyen, tehát lehet önvezető is, kéziváltós, automataváltós, elektromos.
Itt én erre gondolok, hogy nem az a fő kérdés, hogy mi fogja hajtani, hanem hogy lesz-e benne kormány. És ilyen kénytelen, kelletlen, alapvetően független dolgokról van szó, de mégis a vezetéstámogató rendszerek önvezetés fejlesztése az valamilyen szinten összekapcsolódik az elektromobilitással az én fejemben, hogy nagyjából azok a gyártók dolgoznak ezen lelkesen, és leginkább elektromos autókkal fejlesztik ezeket a technológiákat. Úgyhogy én úgy érzem, hogy össze fog kapcsolódni, és elektromos önvezető autók felé fogunk menni, de természetesen itt különbséget kell tenni a flotta átlag életkora miatt abban, hogy milyen autókkal fogunk járni, és milyen autókat fogunk vásárolni, mert ha elektromos önvezető autót veszünk, az azt jelenti, hogy onnantól még van egy 20 év arra, hogy az átlagossá váljon.
Úgy látom, én jövök a sorba. Nagyon nem viccnek számva, de remélem nem tankokkal, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Én nem gondolom, hogy 10 év múlva túl sok önvezető autó lesz, de ebben tévedhetek. Amiben viszont biztos vagyok, hogy az újonnan vásárolt autók mindegyikébe lesz villamos hajtás, tehát hogy ez egészen biztos. És amit ma háromszor is elmondtam, az a nagy kérdés, hogy egyébként a villanymotorhoz az energiát mi fogja adni. Én azt gondolom, lesz benne egy hagyományos elektromos akkumulátor. Én a hidrogént nem látom, hogy ilyen hirtelen ilyen nagyot tudna terjedni. És én azt látom, hogy valószínűleg lesz benne valami belső égésű erőforrás, mert egész egyszerűen nem lesz mindenhol jó az elektromos autó, de ebben tévedhetek, és ez nem jó vagy rossz kérdése, hanem egész egyszerűen ez egy műszaki kérdés.
Húha, hát én magam 15 év múlva remélem nem tolószéket, vagy valami. Ha már az önvezetésről beszéltünk, nagyon érdekes, iszonyú jó kutatási téma, tehát annyit lehet rajta fejleszteni, kísérletezni, cikket írni, hogy az egy gyönyörűség egy egyetem számára. Ugyanakkor azt látjuk a szakmában, hogy az összes nagy gyártó kiszállt belőle, ugyanis a személyautókkal egész idáig arról beszéltük, hogy túl drágák lettek. Az a technológia, hogy a Tesla ezt próbálja, ez úgy néz ki, hogy nem megvalósítható, tehát csak kamerákkal jelenleg senki nem lát rá szakember esélyt, hogy ez tudjon működni. Az a technológia, ami működni tud, az éppen a Mercedes önvezetéssel foglalkozó haszongépjárműves igazgatóját idézem, kiszámolták, hogy mi kell ahhoz, hogy önvezető autót lehessen csinálni. Azt mondja, egy olyan ország, ahol szabad, olyan autópálya, ahol nem havazik, és egy olyan return gazdaságilag, hogy ez megérje. És így jutottak odáig, hogy Egyesült Államokban szabad, Florida és Kalifornia között van két autópálya, ahol nem szokott havazni, és a legdrágább nem diplomás szakma kamionsofőr. És a koncepció az, hogy egy kamion ára a 40 tonnával és az áruval elviseli azt a számítógépet, lidart, radart, kamerát és az összes technológiát, amire szükség van. Az önvezető kamion úgynevezett hubtól, tehát egy ilyen kamionközponttól, egy kamionközpontig elviszi az autópályán az autót, ott ráül egy sofőr és kiviszi a címre. Ez az, amit perspektívikusan a Mercedes maki mert jelenteni, hogy ezt következő 10 évben meg tudják oldani. Ezt a technikát személyautó ára csak hobbi szinten, tehát van, aki Ferrarit vesz nyilván, vagy akármit is, tehát el lehet adni, de tömegeknek nem. És hozzájön az is, hogy a jelenlegi számítógépes technikával kilovattos nagyságrendben fogyaszt energiát az önvezető rendszer, és az előbb mondtuk, hogy városi forgalomban az autó átlag fogyasztása 6 kilowatt. Hogyha ez jön 2 kilowatt komputer, az bizony környezetvédelemben nem biztos, hogy nagy gól volt. Óvatos vagyok vele. Sok ember ráadásul szeret autót vezetni, nem tud, de szeret. Nem úgy néz ki jelenleg, tehát nincs gazdasági alapja, nincs return, nincs business case ennek a személyautókon való bevezetésére. A
A hajtásmód, meg ahhoz csatlakozom, nem a hajtásmód fontos. Az lenne az igazi kérdés, hogy az energia valójában honnan jön. És ezt hogyan tároljuk a fedélzeten, arra számtalan ötletünk van, lehet akkumulátorban, lehet egy range extenderben, hidrogéntartályban, szintetikus metánban, ezerféle megoldás van rá. Az alapvető kérdés az, hogy az eredetileg hogyan állítottuk elő az energiát. És hát ez szépen lassan változik, az emberiség legnagyobb széndioxid forrása még mindig az áramtermelés, kb. 37% az egész világ átlagában. Ez a legfontosabb feladat, és ha megoldottuk, akkor azt hiszem egyre nagyobb a motiváció, hogy továbbfejlesszük az elektromos autók technikáját, mert szükség lesz rá, és azt hiszem mindegyikben lesz, ahogy mondod. Tehát ez szükség lesz rá, hogy minden autóban legyen elektromos hajtás is, mert lesznek olyan területek, olyan városok, ahova be sem tehetjük a lábunkat anélkül. És ez teljesen jó így.
Köszönöm, és ha nem is lesz önvezető autó, napokban olvastam, hogy az egyik gyártó szabadalmaztatta a technológiát, hogy a rossz vezető sofőröket kitiltsa a vezetésből. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és önöknek is, hogy részt vettek a rendezvényünkön.
Április 27-én az alapító halálának 20. évfordulója alkalmából emléksétával emlékeznek meg dr. Adorján Imréről, az Avasi Arborétum megálmodójáról és alapítójáról, aki orvosként is szolgálta a várost. A fenyőkert már több mint 30 éve fontos szerepet tölt be Miskolcváros életében, amelynek növény egyedeit dr. Adorján Imre szerezte be, melyek mára hatalmas, több méter magas fákká nőttek. A terület a Miskolcvárosi Önkormányzat tulajdonában áll, kezelését, megőrzését az Avasi Arborétumért Alapítvány végzi. A fenyőkert 2003 óta helyi védettségű természetvédelmi területnek minősül. Az emléksétáról Adorján Eszter, az alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
Akik jártak már nálunk korábban az Avasi Arborétumba, illetve azon belül is pontosabban az Avasi Arborétum fenyőkertjébe, már tudják, hogy hogyan szokott zajlani egy ilyen vezetett séta. Aki esetleg még nem járt nálunk, azoknak most így röviden elmondom, hogy ilyenkor mindig velem szokott történni egy közös körbejárás, szó szerint körbejárás, hiszen a fenyőkert úgy lesz kialakítva, hogy egy sétaút vonala mentén tökéletesen be lehet járni, és egy kört lehet tenni a fenyőkertbe. Annyiban egy picit másabb lesz most ez a vezetett séta, hogy ez inkább az én nagypapámra, dr. Adorján Imrére fog összpontosulni, az ő munkásságára, életére, illetve magára az Avasi Arborétumnak a létrehozására. És hát mivel ugye, hogy én is unoka vagyok, mégpedig a legkisebb unoka, ezért nem fogom tudni kihagyni azt, hogy családi emlékeket is felidézzek. Van, aki úgy emlékezett rá, mint orvosra, hiszen ő ugye Miskolcon egy főorvosként tevékenykedett, amellett, hogy ugye hobbi szinten űzte a kertészkedést, illetve nagyon szerette a természetet, illetve például a füvészkertnek a vezetője, dr. Orlóci László is nagyon jól ismerte nagypapámat, ő nagyon segített neki a fenyőkert és az egész arborétum létrehozásába, úgyhogy természetesen ő is elküldte a kedves emlékező gondolatait. A pontos dátum az április 27-e, ez egy vasárnapi napon fog lezajlani, és délutáni időpontban, mégpedig 14:30-tól fog történni, körülbelül 4 óráig, de hát nyilván ugye ez függ attól is, hogy milyen kérdések lesznek, milyen tempóban haladunk, úgyhogy ez csak egy körülbelül időpont. A találkozó az pedig a fenyőkertben lesz, úgyhogy érdemes a fenyőkertet egyébként az Aulik utca felől megközelíteni, ezt mindig el szoktam mondani, és egy fából készült kapunk kell ugye bejönni. Azért szoktam ezt mindig ilyen részletesen elmondani, mert ugye az Avasi Arborétum nem csak a fenyőkertből áll, és nagyon sokan a felső kert, az a Lombosfa és Cserje gyűjteményhez mennek, és hát nem ott lesz a séta, hanem a fenyőkertbe, úgyhogy mindenképpen oda kell majd érkezni, és akkor ott lesz egy ilyen gyülekező, és akkor ott történik a látogatóknak a köszöntése és a közös sétánknak a megkezdése. És igazából még nem tudjuk pontosan, hogy milyen fafajt szeretnénk elültetni, mindenképpen egy nyitva termőt. Valószínűleg olyat, ami ugye a mostani időjárási viszonyoknak jobban kedves, tehát inkább egy ilyen szárazságtűrőbb fajt fogunk kiválasztani. És egy jó kis helyet, ami viszonylag látványosabb helyen van, oda szeretnénk majd elültetni, és hát szeretnénk egy táblát is majd kihelyezni, hogy ez az emléksíta alkalmával ugye nagypapám emlékére lett ültetve ez a kis facsemete. És hát bízunk benne, hogy legalább vagy akár még több évet megél, mint amióta ugye az Avasi Arborétum működik.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban folytattuk a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésének bemutatását, ahol a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. Az adás befejező részében pedig szó volt Miskolc Avasi Arborétumának következő eseményéről is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Nagypéntek. Az önzetlen szeretet napja a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, Prohászka Ottokár püspök keresztúti elmélkedése a Szent István Rádió és Televízió munkatársainak tolmácsolásában hangzik el.
első állomás. Pilátus halálra ítéli Jézust. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Pilátus megmossa kezeit a nép előtt, mondván, én ártatlan vagyok ennek az igaznak a vérétől. Ha ez a víz, mint könny szeméből, akkor sem segít rajta így viselkedés mellett. Nem a vízben, hanem Jézus vérében kell mosakodnom, ha ártatlan akarok lenni. Pilátus szomorú alakja, a világfit, a gyáva szolgalelkű jellemet képviseli a Krisztus tragédiában. Nem tudja az igazságot boldogítóan szeretni, azért aztán fél, alkuszik, elárul, elítél. Aki fél a világtól, az rabbá töpörödik, annak csúszás-mászás lesz a hadi útja. Ó Uram, hadd legyen királyi eme öntudatom. Úr akarok lenni, senkinek sem hódolni kötelességet, jellemet, erényt illetően, csak neked, király és úr.
Második állomás, Jézus vállára veszi a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Meglátta Jézus a keresztet, megcsókolta és szívéhez szorította e szent fát, mert mint Isten akaratát és kegyelmét az ő kezéből vette. Ha az embereket nézi, csúf, kaján, gyáva, alávaló alakot lát, ha a kezeket nézi, porkolábok és hóhérok kezeit látja. Hallja a tanítvány árulását, a hamis tanúk vádaskodását, a gúnyt, a szitkot, kegyetlen ét virasztát, a nagypéntek reggelét pirosra festi ostoroztatásában eltikkadva keresztre fekszik, epét és ecetet ízlel. De mindezt azzal a lélekkel teszi, hogy a keresztet neki Isten küldi, Isten és nem Júdás, nem Pilátus, nem a zsidók, azok eszközök. Ő az Isten tervét látja és nagy gondolatait imádja. Ezt kell látnunk, csak így sikerül élnünk és szenvednünk.
Harmadik állomás. Jézus elesik a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Mezítláb, tövis koszorúval fején, vállán a kereszttel teszi meg Jézus az utat, melyet keresztútnak hívunk. Ezt az utat behintette könnyeivel, vérével. Ezúton járt az üdv, a hit, a szánalom és a szeretet. Ezúton csúszott végig a kereszténység. Véres ne felejts nőtt ki Jézus minden könny és vércsepjéből. Keserű, szomorú ez az út. Kivonul Jézus Jeruzsálemből, ki a nép szívéből. Átok és iszony könnyezi. Hol vannak, akiket meggyógyított? Hol vannak, akik énekelték? Áldott, ki az Úr nevében jön. Nehéz az út. Nehéz a szíve. Nehéz a keresztje. Íme Isten báránya, ki viszi és elviszi a világ bűneit. Rossz út, vérzik a lába, dőlöng, keresztje tövises fejét verdesi. Mélyen meghajolva megy a kemény kövezeten, kemény emberek közt, kik nem félnek összetörni a megváltót. Mély részvéttel, megszégyenülve megyek mögötte, értem megy a halálba.
Negyedik állomás. Jézus találkozik szent anyjával. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. A szent szűz szenvedése nem volt ájulás, nem a szerencsétlen anyának önelhagyása, hanem erős szenvedés. Látta, hogy a szenvedés szent fiának útja, tehát ez az ő hivatása is. Úgy vette azt, mint kitüntetést, kívánt ezen az úton menni, hisz Jézus nyomaiban ment. mi pedig az édes, keserves szűznyomaiban járunk. Mi dicsőséges és édes a szent szűznyomaiban járni. Összetört Sátán fejet, letör az hát tövist és bojtorjánt is. A szent szűz a résztvevő bánatnak vértanúja. Bánkódik vele, mert szereti őt. Bánkódik, siratja bűneinket, s megnyitja sorát azoknak az ártatlan, de elragadóan szép lelkeknek, akik mások bűneiért szenvednek, s magukat értük Istennek bemutatják. Szeretlek, lelkemnek bánatos anyja, bízom benned, mert a nagypéntek fájdalmával vagyok lelkedbe írva. Ó Jézusom, bízom! Anyádból merítem az engesztelést, melyel szívedhez bízvást közeledem.
Ötödik állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Az Úr útja a keresztviselés útja. Keresztet visel mindenki, de kevesen járnak a királyi keresztúton. A latrók is keresztutat járnak. A bőz tömeg is azt tapossa, de nem mennek rajta a megilletődés a penitencia szellemében. Cirenei Simon is csak kényszerülve viszi a keresztet, de aztán beletörődik, és részvéttel, szeretettel a szenvedő Jézus iránt megy tovább az úton. Vigyük Jézus keresztjét, vagyis vigyük keresztünket Jézus érzelmeivel, vigyük bűneinkért, vigyük másokért, vigyük Krisztust utánozva. Akkor vad, bősz tömeg közt is, hitetlenek és elkeseredettek közt is járva keresztünkkel, Krisztus királyi keresztútján járunk.
Hatodik állomás, Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. A kinyilatkoztatás szava hangzik, ecce homo, ime az ember, ime mennyire alázta meg magát, ember lett, sőt szenvedő elkínzott ember lett, nézzünk az arcába, nézzünk fel hozzá az imádás, a borzalom, a viszont szeretett viharos érzelmeivel, ez az arc belejég Veronika kendőjébe, ez a szenvedés és szeretet áthasítja szívünket, ó Uram, a te arcod Isten kegyelmének és erejének szimbóluma, semmi nem állhat ellen neki. Mindenki nyerhet már bármi nagy kegyelmet, ami több is volt, abból virág lehet, ami rony volt, királyi palást lehet, ami sebb volt, tiszta szépség lehet Krisztus keze által. Ecce homo, bánom, utálom a bűnt, ezért mutattad be nekem őt. Én pedig szintén ezért kérlek, Uram Istenem, hogy tekints Krisztusod arcába, és légy irgalma nekem.
Hetedik állomás. Jézus másodszor esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus alázatba és szenvedésbe öltözve eleget tesz bűneimért. De a penitencia érzése tüzesebb és mélyebb. Jézus miután kérdőre vont, magára veszi bűneimet. Megrémülve kérdezem, mit akarsz, Uram? Hová mész? Kereszt halálba, feleli. Én voltam a bűnös, de a penitenciát az Úr Jézus tartotta meg helyettem, s meghalt értem. Értem halt meg. Ne mondd, hogy sokakért halt meg. Minden virág a földön azt mondhatja, a nap értem van az égen. Belőle s általa élek. Úgy az Úr Jézus értem szenved, értem gyullad ki a lelke vérvörösen, s azt mondják a szentek, értem, értem halt meg. Ezt mondja a szent szűz, s ezt mondom én is, értem, értem szenved, úgy szeret, hogy értem halt meg. Ó Istenem, van-e melegebb, feneketlenebb mélység, mint az igazság. Értem halt meg az Úr.
Nyolcadik állomás. Jézus megvigasztalja a siránkozó asszonyokat. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Jézus tanítványainak körében kitűnnek az asszonyok. Gondozzák a mestert, megosztották vele vagyonukat. Többen közülük kísérik a mestert, fügnek ajkán és lelkén. Jeruzsálem leányai siratják keresztútján, és felfeszítésekor is az asszonyok egyetlen hívei, kike borzalmat távolról nézik. Mi vigasztaló mindez a mesterre, de önmagunkra, lelkünkre irányítja figyelmünket, mintha mondaná, úgy sirassatok azzal a szeretettel, melytől magatok szebbek, nemesebbek lesztek. Sok édesanyának keresztúti keserűsége, gyermekinek hitetlensége és erkölcstelensége. Sírják el keservüket a keresztút eljelenlétében. Krisztus is sírt Júdás felett.
Kilencedik állomás. Jézus harmadszor esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Teljes bíbordíszben, koronával a fején, jogarral a kezében, kísérettel lép föl, s vonul el a keresztúton a penitencia királya. Az odaadás, a készség, a végleges megfeszülés indulatával jár ez az elgyötört ember. Jézus pihegve, lélek szakadva, harmadszor tértre rogyva, s arcra borulva vonul fel a kálváriára. Csendben éjjel jött, és senki nem vett róla tudomást Betlehemben. Akkor éjfélkor jött, és barlangba rejtőzött. Most délben jön, és a hegy tetején mutatkozik be. Ó Jézus, hogy tudtál te megsemmisülni? Nem kértél, s nem igényeltél a világtól semmit. Ez nem a gyöngeség, hanem az erő. Mély alázattal, mennyi önmegtöréssel jár az Úr Jézus a keresztúton, a penitencia útján. Ilyen testi-lelki önmegtagadással kell nekünk is bűneinkért eleget tennünk.
Tizedik állomás. Jézust megfosztják a ruháitól. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Levetkőztetik Jézust, ki mélyen megszégyenülve, véres mesztelenségében jelenik meg a világ szemei előtt. Később elosztják ruháit, sorsot vetnek köntösére, hiszen neki azokra már nem lesz szüksége. Mély kegyetlen fosztogatása a szegény szenvedőnek. Jézus ezt látja, hallja, édesanyja nézi. Jézusom, ne bántsa szemeidet lelki mesztelenségem, nem akarok kivetkőzni sem erényből, sem kegyelemből, de még a kegyeletből sem. Nem prédálom el gyöngyeimet, nem vetek sorsot királyi palástomra, sőt, felöltözködöm beléd, ezt akarja apostolod, öltsétek fel Krisztust, erényét, szellemét. Mezítelenséget kínjaira kérlek, öltöztest fel lelkemet, erőbe, szépségbe.
Tizenegyedik állomás. Jézust keresztre feszítik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Természetes rémülettel és borzalommal feküdt Jézus a keresztre. Midőn kiterjesztette kezeit, föl akarta fogni az Isten villámait, midőn tövises párnájára lehajtotta fejét, s az égre nézett könnyes, vérrel befutott szemével, akkor áradt ki lelke, mint a könyörgés, az engesztelés imája. Leszegezték három szeggel két dorongra. Aztán fölemelték azt a rongyát épett szentestét, a kínszenvedő Jézust. Permetező négy sebét kitárta Krisztus az érzéketlen világra. Szivárgott le a vér, s leért a földre az első üdvözítő csepp vér. Ó Uram, mibe kerültem neked? Az Isten vérére volt szükség bűneink lemosására. Most, amikor öntudatára ébredek végtelen szeretetednek,
csak hősies viszonzás útja nyílik meg számomra, viszonzás a halálig.
Tizenkettedik állomás, Jézus meghal a kereszten. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Ott állok magamban a keresztfa alatt az Isten végtelen szeretetének igézetében. Lelkemet elfogja a könyörület, az ajelcsitul, a lélek magára marad Jézusával. Letérdelek, vérének csepegését hallom, összes kénye lelkemre borul. Megnyitja ajkát és kérdezi, ember, mit tettél? Öntudatom feleli, és az egész világnak kiáltja, vétkeztem. És most itt függsz, mint megfagyott imádság, mint megkövült kiáltó szó. Kitárt karokkal és nyílt ajkakkal kiáltasz irgalomért. Nagy, szent az Úr, ki fiának sem kegyelmezett. Mi rémséges fölségben hirdeti ez a kereszt. Emberek, féljetek az Istent, és szeressétek Krisztust. Ezt kiáltja ő felétek, kiáltja végkimerülésig. Ó, ha valamikor, hát ma halljátok meg szavát, és becsüljétek lelketeket.
Tizenharmadik állomás, Jézust leveszik a keresztről. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Egy tekintetet vetek a Kálvária nagypénteki esti jelenetére. Leereszkedik az est árnya. A tömeg részint a mellét verve, részint megrögződve eloszlik. Fáradt fájdalom borong a természeten. A szent szűz ölében tartja és imádja fiát. Nézi, csókolja sebeit. Az ő szíve az égő mécs a szent kereszt tövén. A hit s a krisztusi szeretet mind az ő szívébe szorult. A szent szűz magába vette fia minden bánatát, ostorcsapását, minden sebét és fohászát. Az a nagypénteki kegyetlen fájdalom hogy lángolt benne? Kifelejt el téged, édes fájdalmas anya. A szent szűztől tanulok szánni és szeretni. Én szívembe jól bevésed, szűzanyám, nagy szenvedésed, s az átvertnek sebeit.
Tizennegyedik állomás. Jézus testét sírba teszik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Előjönnek Jézus barátai, arimateai József, Nikodémus, a megtért százados. Ők vették le a keresztről Krisztus testét, ők hozták a mirhát, a balzsamot, a gyolcsot. Leveszik fejéről a tövis koszorút, megmossák szent testét, megkenik. Ami édes illat szálmost szerte széjjel a szegény ravatarról, oly mély és bensőséges ez a gyász. Megindul a menet. Arimateai József, Nikodémus, Szent János s a százados viszik az urat, utána a szent szűz s néhány asszony, az Úr elválaszthatatlan hívei. Pompa, káprázat nélkül indulnak meg az öreg estébe, s sírnak éjjébe. De a szívek csordultig telve illat száll belőlük, és az Úr emléke lelkükben, mint a ma kifeslett, ne felejts. A sziklába vájt új sírba fektetik az Urat. Tündöklő gyorsba takarják. A mi sírunk Jézus átszegezett szíve. Így lesz elrejtve, és biztosítva életünk Istenben.
Kedves hallgatóink, Prohászka Ottokár püspök keresztúti elmélkedése
a Szent István Rádió és Televízió munkatársainak tolmácsolásában hangzott el. Most elhangzott műsorunkat ma délután 18 óra 30 perctől és holnap hajnalban 0 óra 30 perctől megismételjük.
Délidőben.
Április 18-án, nagypénteken. Jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Munkatársaim a ma délután folyamán a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea és a technikai munkatársak Fehér József, valamint Kvasszinger Jenő. Most ismertetem kedves hallgatóinkkal, hogy milyen műsorokkal is várjuk Önöket egészen 20 óráig. Hamarosan 14 órakor híreket mondunk, majd az isteni irgalmasság 9-ét imádkozzuk. Ezt követően a napimája következik. A folytatásban nagypéntekről szóló gondolatokat sugárzunk. 14 óra 30 perctől pedig kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Jeremiás síralmait közvetítjük. 15 órától pedig a nagypénteki szertartást közvetítjük majd, szintén az Egri Bazilikából. Terveink szerint 16 óra 30 perckor kapcsolunk majd vissza rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. Utána Hitvalló című műsorunk szól. 17 órakor regionális híreket mondunk, majd egyházi híreinket hallják. 17 óra 30 perckor az esti dicséretet az egri szeminaristákkal együtt imádkozzuk. 18 órakor híreket mondunk, majd ezt követi Püspök kenyér című műsorunk. Utána Passió című összeállításunk következik. A 19 órai híreket követően a Kereszt alatt címmel irodalmi összeállításunkat sugározzuk. 19 órától Tokai frekvenciánkon találkozás, Török Szent Miklósi és Kisújszállási frekvenciáinkon pedig Életünk című összeállításunk szól. 20 órakor híreket mondunk, és ezt követően várom majd Önöket újabb műsorismertetéssel. Nos, így hangzik tehát a nagypéntek délutáni műsorkínálatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok!